Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapra, az egyházunk által az igehirdetés alapjául előjött szent igét, amit megírva találunk Lukács evangéliumának 6. fejezetében, a 36-tól a 42-ig terjedő versekben, a következőképpen. Jézus mondja, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik. Adjatok és adatik nektek, jó megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérdek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik, vajon vezethet-e a vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Ez az alapige. Ámen. Robert Fulghum írja a már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című könyvében a következőket. Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Íme, amit megtanultam, oszd meg mindent másokkal, ne csalj a játékban, ne bánts másokat, mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted, rakj rendet magad után, ne vedd el a másét, kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál. Élj mértékkel, minden nap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játsz és dolgozz egy keveset. Délutánonként szondíts egyet. A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól. Ismerd fel a csodát. Kedves testvérek, Jézus idézett igeszakaszunkban hasonló, ha úgy tetszik, életvezetési alapszabályokat állít fel. Az idézett rész az úgynevezett mezei beszéd része, amelyben Lukács evangélista a Máté evangéliumából ismert hegyi beszéd rövidebb változatát teszi közzé. Lukács így vezeti fel ezeket a beszédeket. Azután lement velük, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Judeából, Jeruzsálemből, a tengermelléki Tíruszból és Szidonból. Láthatjuk tehát, hogy nagy embertömeg vette körül Jézust, itt talán nem nagy merészség, ha a beszédben elhangzottakat párhuzamba állítjuk azzal, amikor Mózes a Sinai hegyen törvényt adott a népnek. Mindkét hely alkalmas volt arra, hogy általánosságban szólítsa meg a hallgatóságot, és olyan egyetemes szabályokat, alapelveket mondjon ki, amely az élet egyszerű, mégis hosszú távú vezetéséhez elengedhetetlenek. A helyszín és a mondani való mellett a párhuzamot is megáll, hogy Mózes és Jézus egyaránt Isten nevében fogalmazták meg üzenetüket. Nem mindegy ugyanakkor, hogy míg Mózes Isten által kiválasztott prófétaként adta, illetve közvetítette a törvényt, Jézus az Isten fiaként ad új, a mózesi törvényeken túlmutató, de vegyük észre, hogy valójában azokat betöltő szabályokat. Tudjuk, hogy a mózesi törvények, amelyek alapvetően arra voltak hivatottak, hogy Isten és népe, valamint az egyes emberek közötti viszonyokat szabályozzák, utóbb már az Istennel való kapcsolat megromlásával sokkal inkább békjó lett, és az azok puszta betartása a törvény szellemének figyelmen kívül hagyásával Isten előtt nem ért már sokat. Nem véletlenül írja már Ámosz próféta is. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Vagyis a törvény lényege nem az, hogy betűit szó szerint mindenféle kontextusból kiragadva betartjuk, hanem olyan éltető erő, mint a víz, amely beveszi magát mindenhová, és életet ad, megtart. Jézus igényben olvasott üzenete ezt a régi prófétai gondolkodást viszi tovább, de persze nem csak tovább viszi, hanem be is tölti azt. Jézus szabályai kiveszik az egyszerű ember kezéből az ítélkezés jogát, de úgy, hogy közben nem szüntetik meg a törvény hatását és alapvető rendeltetését. Ez ugyanakkor feszültséget is teremthet az emberben, hiszen néha sokkal könnyebb például azt betartani, hogy meg kell szentelni az ünnepnapot, és hogy akkor mit szabad és mit nem szabad csinálni, mint megbocsátani, vagy éppen nem ítélkezni. Holott mindkettő ugyanannak az isteni rendnek a része. A teremtés rendjében megvan az Isten és az ember helye, és ha már törvényekről beszélünk, hatásköre, és Jézus szavai, Jézus tanítása csupán ezt a rendet kívánja helyreállítani. De akkor térjünk is végre rá arra, hogy miben is állnak, mit is jelentenek Jézus igényben hallott szabályai. Igény felütése, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Tulajdonképpen még az előző rész, az ellenség szeretetéről szóló rész vége. Azonban nagyon helyes, hogy már az Óegyház is felismerte, hogy ezzel kezdődjék mai ige szakaszunk, mivel ez a mondat keretbe teszi, összhangba hozza Jézus következő, első látásra egymással nem is annyira összefüggésben álló szavait. Az az egyébként nem könnyű, és a mindennapi beszédben nem is nagyon használt fogalom helyezi tehát kontextusba Jézus szavait, amely nem más, mint az irgalom, Prőle Károly fordításában a könyörület. Talán Jézus is érezte, hogy önmagában ez a felszólítás nem lenne elég ahhoz, hogy a sokasság meg is értse, hogy pontosan miben áll ez az irgalom, még ha példát meg is adta hozzá, úgy legyünk irgalmasok, könyörületesek, ahogyan Isten is könyörületes hozzánk. Igen, három aspektusból is megvizsgálja az irgalmat. Legyünk irgalmasak az együttélésben, legyünk irgalmasok a vezetésben, és legyünk irgalmasok a segítésben, a hibák kiigazításában. Az együttérésben tetten érhető irgalom elsősorban a beszédünkben mutatkozik meg. Itt visszatér az ítélkezés képe. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Az isteni rend itt úgy mutatkozik meg, hogy az ítélkezés Isten dolga, az ő privilégiuma. Legyünk továbbá irgalmasok szívünkben, indulatainkban is. Ez konkrétan a megbocsátást jelenti. A megbocsátás hatalmas erő. Gondoljunk Éj és Gyula szavaira. Minden ütésed, átkod, hiába ellenem, szörnyű a fegyverem. A végén megbocsátok. William McDonald pedig így fogalmaz, irgalmasnak lenni annyi, mint megbocsátani, amikor hatalmunk van a bosszúállásra. A szeretet az adásában nyilvánul meg. A keresztény szolgálat ráfordító szolgálat, akik bőkezően adnak, bőkezően részesülnek jutalomban. Ez pedig át is vezet az irgalmas együttélés harmadik aspektusához, amely a cselekedeteinkben nyilvánul meg. Prőle Károly ezt írja. Jézus szerint két mérték van, az ítélet és a könyörület. Két lehetőségünk van csak, vagy a jogosság és az igazság mértékével ítélünk, és akkor Isten is úgy ítél meg minket, vagy könyörülettel mérünk embertársainknak, és akkor Isten jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel, vagyis még nagyobb kegyelemmel mér nekünk. Aki pedig Isten könyörületéből él, az nem nézhet embertársára sem másként, mint könyörülettel. Emlékezhetünk ezen a ponton a Máté evangéliumában olvasható gonosz szolga példázatára. Akinek ura elengedte a 10 000 talentumnyi adósságát, a szolga azonban egy ennél sokkal kevesebb tartozás miatt is börtönbe vetette szolgatását. Amikor ura erről értesült, átadta őt, hogy megkínozzák, ami meg nem fizeti neki az egész tartozását. Jézus ezt a példázatát azzal fejezi be, hogy így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. A vezetésben tetten érhető irgalmasságról szólva, Jézus a mester és tanítvány képét hozza elénk. A vakátali vakot vezetés képét már Máté is használja, ott azonban elsősorban az izraeli előjárókra érti. Lukács azonban kitágítja ezt az értelmezést, hiszen az önhitség, az irgalom nélküli vezetés és tanítás Jézus tanítványaira, illetve az egész keresztény egyházra is vonatkozhat. Prőle Károly is felhívja a figyelmet arra, hogy az egyház akkor készült fel arra, hogy elvégezze felelős feladatát a világban, ha megtanulja, hogy úgy kell élni és szolgálni a világban, ahogyan azt Jézusnál látta, azzal együtt, hogy akkor is Jézus a mester, a tanító. Kedves testvérek, azt hiszem, sem az ítélkezéstől való tartózkodás, sem a megbocsátás, sem az irgalmas adakozás nem túl könnyű feladat. Igénk végén azonban Jézus oda teszett talán még ezeknél is nehezebbet. Legyünk irgalmasok a segítésben is. Ha hibát veszünk észre, akkor először vizsgáljuk meg magunkat, hogy esetleg mi is elkövetjük-e ugyanazokat, vagy esetleg még nagyobb hibákat. Bonhoeffer a testvérek közötti szolgálat sorrendjét így állapítja meg. Nyelvünk megfékezése, a szelídség szolgálata, a meghallgatás szolgálata, az ige hirdetés szolgálata. Ehhez azonban irgalmasság kell, vagyis ha magam gerendájával nem törődöm, úgy többet ártok, mint használok. Az önigazság, hibátlanság pozíciójából még segíteni sem lehet. Segíteni csak irgalmasan lehet, és ehhez hozzátartozik, hogy a másik mellé lépek, és nem felülről kezelem le. A teremtés történet kezdetén az ember azt gondolta, azt teszi boldoggá, hogy eszik a jó és rossz tudásának fájáról, és akkor olyan lesz, mint Isten. Jézus azonban arra mutat rá, hogy az irgalmasság az, ami Istenhez hasonlóvá tesz. Az isteni irgalmasság az, ami megoldást jelent az emberi életre, ami visszautalva a törvény eredeti szerepére szabályozni képes az Isten és az ember, valamint az emberek egymás közötti kapcsolatát. Ahogy Kárnyali Sándor sírja egy versében, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Kedves testvérek, Jézus szava, legyetek irgalmasok, a teremtés történet legelejével is párhuzamba hozható. Jézus szava, teremtő erő. Ha a teremtés történetben azt olvassuk, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, Jézus szava nem más, mint az új ember teremtése. Ő is az Atya képére és hasonlóságára akarja megformálni a tanítvány életét. Robert Fulghum így fejezi be az elején idézett kis eszmefuttatását. Gondolj csak el, mennyivel jobb volna a világ, ha összes lakója süteményt és tejet uzsonnázna minden délután, azután pedig fogná a plédjét és szonyokán egy keveset. És akárhány éves is vagy, még mindig érvényes a szabály, a nagyvilágban fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól. Mennyivel jobb volna a világ, ha Jézus szavait egyszerűen csak betartanánk. Ha szeretettel, megbocsátással, ítélkezés nélkül, könyörülettel fordulnánk a másik emberhez. Ha felnéznénk Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, és tőle tanulnánk. Ha képmutatás nélkül tudnánk élni az életünket, ha felismernénk a csodát. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy eljöttél, tanítottál és példát mutattál. Kérünk, te adj erőt és képességet nekünk a képmutatás nélküli szeretetre, megbocsátásra, irgalomra. Amen.